Karácsony óriás fenyők alatt. Már negyedik hónapja voltunk kint, közeledett a karácsony. Fiaink azt szerették volna, ha minden úgy történik, mint otthon. Az udvaron a feldíszített fenyő, amit a nagyobbik születésekor ültettünk, a szobában a vacsora meg az ajándékok. Ellenben az aktuális lakásunk udvarán egyetlen fenyő sem nőtt, csupán egy öreg pálmafa lengedezett a nappali ablak előtt, eltakarva az öböl mesés panorámáját. Mit tegyünk? Arra gondoltam, elfogadjuk Liz ajánlatát, kimegyünk néhány napra a Mariposa melletti házukba, karácsony délutánján átautózunk a Yosemite-be, és a világ legnagyobb fenyői alatt fogjuk az angyalt várni. Mindenki lelkesen bólogatott. December 23-án reggel elindultunk. Stocktonig a szokásos zsúfoltságban csorogtunk, onnan viszont gyérült a forgalom, és dél körül már meg is érkeztünk Lizék erdőszéli házába. Másnap a 41-es úton alig fél órát autózva, Oakhurstnél beléptünk a Yosemite Park déli kapuján. Újabb fél órányi út várt még ránk Mariposa Grove-ig, ahol azok az őrületes szekolyák találhatók. A park bejárata után megálltunk egy benzinkútnál, de sem a kút, sem a kávé automata nem működött a téli szezon miatt. Viszont valaki jelezte, a kelet felé leágazó úton nem sokára találunk kávézót. De hiába hajtottunk el Visonig, semmi. A tavat megkerülve visszakanyarodtunk a 41-esre, és 3 óra körül begurultunk Mariposa Grove parkolójába. Közvetlenül a főépület mellett találtunk üres helyet, beálltunk. Fél óránként induló elektromos buszokkal hordozzák innen a látogatókat a Grove belsejébe. Végre megkávéztunk, a gyerekeknek tökös, óriás muffint, magunknak sajtos szendvicset rendeltünk. A december és a közel 2000 méter magasság ellenére rövidújúra vetközve sütkérezhettünk a faasztal körül. A világos zöld elektromos buszban rajtunk kívül csupán egy sok gyerekes afroamerikai család és egy 5 fős japán csoport utazott. A végállomásnál már sokkal többen várakoztak a visszainduló járatra, elcsigázott, de egyben felajzott kirándulók. Elindultunk a sárga nyilakkal jelzett ösvényen. A legnagyobb szekolyát grizzlynek hívják, apró domb tetején áll, karvastagságú kötélkerítéssel körülvéve. Mi olyat kerestünk, amelynek a tövében letelepedhetünk. Kidudorodó lábujjakra hasonló gyökereire ülhetünk, megsimogathatjuk puha szörmekérgét. Egy keskeny mellékuton, meredeken induló ösvény végében megtaláltuk a megfelelő helyet. Lerakottunk, kicsomagoltuk a hátizsákunkban magunkkal hozott karácsonyi menüt, a lazacos bulgurt, a csoki tortát. Kipakoltuk az ajándékokat is. Boldog karácsonyt! Elfogyasztottuk az ünnepi lakomát, aztán játszani kezdtünk a dominóval meg a legókkal. Csendes, még mindig enyhe idő volt, szellő serebbent. Néha egy szórakozott mókus szaladt le a fa törzsén, de ahogy megpillantott minket, rohant vissza a lomb rejtegébe. Nyakunkat tekergetve méregettük, meddig tart a törzs, hol kezdődik a lomb. Elmagyaráztam a gyerekeknek, hogy ez az erdő már akkor létezett, amikor dinoszauruszok éltek a földön, de nem ezért Jurassic Forest a neve. A filmből ismerős Jurassic kifejezés nem az őshüllőkre, hanem a földtörténeti időre, a Jura korszakra utal. Bár az is igaz, hogy a döbbenetes méretű fák társaságában teljesen úgy tűnt, mintha lassú mozgású hüllőóriások vennének körül minket. A két fiú persze ezt úgy értette, hogy az erdőben ma is élnek dínók, és néha megkérdezték, mikor fogjuk látni őket. De csak mókusok jelentkeztek egyre többen. kezdtek megszokni minket. A szomszédos fák is, mintha közelebb jöttek volna. Volt valamilyen hangjuk is, mély és megnyugtató dörmögés. Alkonyodott. Felszedelőzködtünk, és a kisebbik gyereket a nyakamba emelve szapora léptekkel siettünk a bejárat felé. A végén már a telefon lámpáját kellett bekapcsolnom, annyira besötétedett. A telefont egyébre úgysem használhattam, sem jelünk nem volt, sem a GPS-hez nem töltöttünk le itteni térképet. De azt hiszem, csak egyszer tértünk le a leggyorsabb útvonalról. Igaz, azon a szakaszon a közeli patakmeder miatt nagyon lelassultunk. Amikor visszaértünk a megállóba, már egyetlen lélekkel sem találkoztunk. Mindenki visszabuszozott a központi parkolóba. 8:30 járt az idő, és a menetrendet tanulmányozva kiderült, az utolsó busz 7-kor elment. Mit tegyünk? Az 5 mérföldes út legalább 2 órás gyaloglás. Tanácsosabbnak tűnt, ha ott várjuk meg a reggelt. A kis épületben, a WC-fülke előtti előszobában a falra szerelve pelenkázó asztal, alatta 2 hosszú pad, balra szekrényféle, benne, valószínűleg hasonló esetekre való tekintettel, találtunk 2 pokrócot meg 2 ellenlámpát. A pellenkázóhoz odahúztam az alacsony szekrényfélét, már is megvolt a gyerekek ágya. Mi a padokon elalhattunk. Az ablakon túl álombeli luxus járulékaként ragyogtak a csillagok a holtalan égen. A gyerekek hamar elálmosodtak, belealudtak a csillagokról szóló mesébe. Így aztán sem ők, sem a mesében szereplő nyilas nem tudta meg, milyen vacsorával várt rá kedvese a szépséges Androméda. Mi még nem feküdtünk le. Oda húzódtunk az ablak elé. Annyira tiszta volt az ég, hogy úgy tűnt, szabad szemmel is látjuk a Jupiter holdjait. Aztán éjfél körül felkelt a hold, és fénye elhalványította a csillagokat. Viszont élettel töltötte meg az ablak előtti színteret. A bokrok és az alacsony manzanita fák közötti tisztáson 6 nagyfülű szarvas jelent meg, és megtorpanás nélkül mulatságosan ringatva nyakukat 2-esével elvonultak. Jöttek mások mögöttük. Csapatnyi őz, 2 kistermetű sakál, népes rókacsalád, sőt, a sakál és a rókacsalád között egy tétova mozgású puma is átimbolygott, közvetlenül mögötte pedig egy pulykakakas kapkodta a lábát, lebernyeges tokája ide-oda fityegett. Vajon mi történt? Felfedezték, hogy itt vagyunk, azért tették félre a lényüket meghatározó ösztöneiket. Nyestek is átszikáztak egész közel az ablakunkhoz, majd mókusok telepedtek a fapadokkal körülvett trönkasztalra. A tisztás mélyén nagy és sötét árnyak kóvályogtak, talán medvék. Mi történik, néztünk egymásra. Ezek mindig így viselkednek, vagy csak nekünk bohóckodnak most? Attól tartottam, nem fogom tudni elmesélni a gyerekeknek, mi történt, míg ők aludtak. Sem nekik, sem másnak nem tudok majd beszámolni erről az éjszakáról. A félelemről, pontosabban arról, ahogy a félelem átalakult, ahogy összehúzódott, majd kitágult, de amikor kitágult, már nem félelem, hanem nyugalom volt a neve. Semmit sem fogok tudni mondani arról a pillanatról, amikor a valószerűtlenség atomjaig új szerkezetként belép a valóságba. Azt is gondoltam, ha netán dinók is fellépnek, egyértelmű, a gyerekek álmait látjuk. Akkor viszont nekik nem kell semmit elmesélnem. Már-már kezdtük megszokni az ablak előtti felvonulást, amikor hirtelen lelassult a jelenlevők mozgása, várakozó díszletté merevettek. Jobb felől belépett közéjük egy fehér farkas. elképzelhetetlenül termetes volt. De lehet, csak a távolabb álló vézna préri farkasok keltette perspektíva miatt tűnt akkorának. Peckesen lépkedett, ahogy a lovak szoktak, fejüket magasba tartva, patájukat emelgetve beügetni a díjugrató pályákra. Az elsárgult fű arany lón felragyogott körülötte. A tisztás közepén jobbra is, balra is körbefordult, aztán jó néhányszor a magasba szökkent. Egyszer egy rókánál láttam hasonló bűvtáncot, mielőtt rávetette magát prédájára egy megdelejezett fácántyukra. De most sehol semmi préda. Ugyanakkor látszott, a fehér farkastól mi sem áll távola, mint hogy nekünk vagy bárki másnak produkálja magát. Saját örömére szögdösött a levegőbe, és hogy fokozza a játék magával ragadó kecsét, mindannyiszor másképp ért földet, hol a melső lábára, hol a hátsóra szökkent vissza. Ilyenkor tett még néhány lépést két lábon, ami főképp a melső lábak esetén volt vicces. Azt mondják, a történet az, amikor a valószerűtlenből valóság lesz. Épp ezért tűnnek a legigazabb történetek is többé-kevésbé kitalációnak. Hogy milyen hosszan tartott, nem tudom felmérni. A farkas kisétált a képből, és onnan kezdve nem jelent meg senki és semmi. Összebújtunk a padon, és egymásba kapaszkodva bóbiskoltunk. A zenét, ami a farkas tánca közben megszólalt bennünk, még azután is jó sokáig hallottuk. Le lehetett olvasni a másik testéről, hogy ő is ugyanazt hallja, ugyanazt a zenét.